meg akarok szabadulni magamtól. Mintha úgy jöttem volna erre a világra, mint egy idegen. Azt hiszem, a nagy dolgok nem érzelmesek.
Xenakis.
Ostoba dolog, tudom, de ha hallok egy szentimentális dallamot, az időnként meghat. De nem akarom, hogy meghasson. A zenét nem ilyen módon kell hallgatni. Ezeket az érzéseket gyermekkori élményeim ültették belém, nem a zene hat rám, hanem annak szubjektív színezete. A szépség kifejezés helyett a magam részéről inkább az érdekes jelzőt használom. Hiszen a világon minden érdekes, még a csúnya is. Sötét fürtjeimet dél lepi, ősz vagyok már. Gyenge a térdem, kibicsaklik egyre. Mint fiatal szarvas ünő, olyan vagy. Mit is tehetnék? Ez meg nem eshet. Rózsakarú a hajnal. A földnek peremére vitte. Az öregség csak elérte ott is. Feleségét ki halált nem ismert. Arra gondolt, kísérne. De én puhaságot szeretek. És ezt meg is adta sorsom. Napos ragyogás csak szerelem nyújthat. Övé a szépség. Tizenhárom éves koromban egyik pillanatról a másikra felfedeztem magamnak Istent. A Duna homokos partján sétáltam, a várossal szemközti oldalon, és revelációszerűen ért a felismerés. Hazamentem apámhoz, és így szóltam. Tudom, hogy van Isten. Később azonban olvasmányaim és élményeim hatására az antik világ tanulmányozása is erre a következtetésre vezetett, lehetetlen. Szóval Isten fogalma rengeteg kárt okozott az emberi szabadságnak. Még ma is hat és rabszolgaságba dönt. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem szeretem az egyházi építészetet, a vallásos tárgyú festészetet. Akkor még nem tudtam, hogy a zene ilyen fontos a számomra. Egy szép görög lánytól zongorázni is tanultam. Persze beleszerettem, de nem találtam viszonzásra. Mint fiatal szarvas ünő, olyan vagy. Szívet a fáradtság. Leül. Rajta, ti kedveseim. Gyerünk. Most már hagyjuk a dalt, mert közelít a nap. Az egyetemességhez nem a valláson, nem az érzelmeken, nem a hagyományokon átjutunk el, hanem a gondolkodás által. A tudományos gondolkodás eszközt ad a kezembe, amellyel elképzeléseimet megvalósíthatom. Ezek az elképzelések intuíció, valamely vízió szülöttei. Testvérem, mit fáj? Az ínyem fáj. Testvérem, mit fáj? A vállam fáj. Testvérem, mit fáj? A karom fáj. Testvérem, mit fáj? A bordám fáj. Testvérem, mit fáj? A bensőm. Fáj. Nektek, ismeretlen foglyoknak, Narcisso Julian, Costas Filinis, Eli Erytriadu, Joachim Amaru, és az ezreknek, akiknek még a nevét is elfelejtették. A kicsinyeknek, kiket én teremtettem, mi lesz a sorsa? Testvérem, mit fáj? Esküszöm Apollóra, a gyógyítóra, hogy segítek a betegeken, legjobb képességeim és tudásom szerint, hogy halálos mérget nem adok senkinek. Híres jó paripák földjére jöttél, idegen. Kolónosz krétás fényű szirtje alá, ahol bús hangos csalogány zenél, sűrűn lakva sűrű cserjét zöld völgynek alatta, a sötét színű dús borostyánt, s Isten tilos erdejét, melybe se nap, se szelek, s viharok soha nem jutnak. A bozótos, milliónyi gyümölcsű erdőt, hol körmenetet tart Bacchus, s véle dajkái a táncos nymfák. A múzsák hűn kedvelik ezt a földet, és az aranyzabolás Afrodité. Van dalolni valóm más is, az ős Isten ajándék, melyel városom épp leghíresebb, dús erejű, s messze dicsekszik. Épp így tengereink útjain a könnyű hajó kezesen suhan, száz láb nérei dák nyomán, szálva jó evezőkkel. elmondom a pamfüliai R-nek az elbeszélését. Ő tudnélik, valamikor régen a háborúban elesett, és mikor 10 nap múlva már feloszlott holtesteket összeszedték, őt éppen találták meg. Hazaszállították, és mikor el akarták temetni, és már a mágján feküdt, 12 napos hulla létére feltámadt. És eszméletre térve elmesélte, amit a más világon látott. Ő aztán látta, amint a lelkek az ítélet elhangzása után az ég és a föld hasadékainak egyikén át eltávoznak, míg a másik 2 hasadék egyikén át a föld alól feljönnek mocsokkal és porral belepve, a másikon át pedig az égből lejönnek tisztán. A szakadatlanul visszaérkező lelkek azt a benyomást keltették benne, mintha hosszú vándorlás után jönnének oda. Lelkendezve vonultak a rétre, és ott, mint valami ünnepi gyülekezetben, letelepedtek. Aki például sok embernek okozta a halálát azáltal, hogy városokat vagy hadseregeket árult el és vetett rabszolgaságra, vagy akinek valami más gonoszságban volt része, annak minden egyes tettéért 10-szeres kínt kellett kiállnia. Aki pedig jó tetteket hajtott végre, és igazságos és jámbor életet élt, az ugyanezen arány szerint részesült jutalomba. Mikor aztán a réten kinek-kinek letelt a 7 napja, a 8-on megint csak útnak kellett indulniuk, és addig kellett menniük, míg a 4. nap elérkeztek egy helyre, ahonnan a magasban az egész égen és földön át feszülő egyenes, oszlopszerű fényt láttak, amely szivárványhoz hasonlított, de sokkal fényesebb és tisztább volt. 1 napi út után aztán beleérkeztek ebbe a fénybe, és ott megpillantották a fény közepén, az égboltozathoz kapcsolva az ég kötelékeinek a végeit. E kötelek végére van akasztva az Ananke orsója, amely által megy végbe minden körforgás. Az orsó az Ananke ölében forog. Mindegyik körön fenn egy-egy szirén ül, aki a körrel együtt körben forog, és közben mindig egy és ugyanazt a hangot hallatja. A 8 hang aztán egy összhangban zeng össze. Mikor valamennyi lélek kiválasztotta már az életformáját, az Ananke trónjához ment, valamennyien a létességságára vonultak, nagy forróságon és szörnyen folytogató levegőn keresztül. Itt táboroztak az Amelesz folyó partján. Ennek a vízéből mindenkinek innia kellett egy bizonyos mennyiséget. De akit a józan esze vissza nem tartott, az többet is ivott a kiszabott mennyiségnél. Aki aztán ivott belőle, az mindent elfelejtett. Neki, Ernek nem engedtek inni a vízből, de hogy merre és miképp jutott vissza a testébe, azt nem tudja. Csak reggel hirtelen felnyitotta a szemét, és látta, hogy ott fekszik a mágján. Egyszer, mikor elmélkedni kezdtem a dolgokról, melyek léteznek, és gondolataim a magasban szárnyaltak, mialatt testi érzékeimet az alvás kioltotta, jól lehet nem olyan alvás, mint amilyent az ételtől való elteltség vagy a testi fáradtság okozhat, amint emlékszem, egy óriási, megfoghatatlan kiterjedésű lény jött hozzám. A nevemen szólított, és a következőket mondotta. mit kívánsz hallani és látni, avagy megtanulni és megtudni a gondolat ereje által? Ki vagy te? Kérdeztem. Én Poimandrész, a legfelsőbb értelem vagyok, mondta ő. Határtalan látvány tárult fel előttem. Minden fényé alakult át, gyengéd és kellemes fényé, mely csodálattal töltött el. Hamarosan azonban részben lefelé húzódó sötétségé változott, szörnyűvé és szomorúvá. A fényből viszont szent szó támadt. Az a fény én vagyok, a kiegyensúlyozott értelem, az első Isten, ki már létezett, mielőtt a vizenyős anyag felbukkant volna a sötétségből. A világ pedig, mely a fényből vette eredetét, Isten fia. Az alkotó értelem együtt munkálkodott a szóval. Behatárolta az irányítók pályáját, s körtörös erőhatása révén azokat mozgásba lendítette. A természet pedig, ahogyan számára az alkotó értelem meghagyta, életre hívta az állatokat. Ekkor mindenek atya, az első értelem, létrehozta az ember, az ő hozzá hasonlatos lényt. A természet pedig, miután megkapta őt, kibe beleszeretett, szorosan ölelésébe fonta, és ketten egyként elkeveredtek. Pontosan ebben rejlik az ember kettősége. Teste révén egyrészt halandó, ám az ember örök szubstanciája halhatatlanná teszi. Ezért halhatatlan ő, s minden dolog hatalmában áll, noha elszenvedi a halandók osztály részét, mivel a sorsnak alárendelt. A mennyek régiói felett emelkedett, noha a sors szolgájaként születik. Vegye észbe az ember, micsoda ő ahhoz viszonyítva, ami van. Értse meg, hogy a természet e félreeső zugában eltévedt lény. Aztán a lakásához szolgáló kis odúból, értem ezen a világmindenséget, tanulja meg helyesen értékelni a földet és önmagát. De hogy egy másik, éppi ámulatba ejtő csoda táruljon fel előtte, kutasson az általa ismert legkisebb dolgokban, és aztán tárgyául azt a végső valamit tegyük meg, amelyhez el tud jutni. Nyilván azt fogja hinni, hogy eljutott a természet végső parányához. Én azonban még ebben is egy újabb, feneketlen mélységet akarok megmutatni neki. Mert végre is, mi az ember a természetben? Semmi a végtelenséghez, minden a semmihez viszonyítva, közép a semmi és a minden között. Végtelen messze van tőle, hogy felfogja a szélsőségeket, a dolgok végcélja és lételve, leküzdhetetlenül rejtve van számára egy áthatolhatatlan titokban, mert egyaránt képtelen meglátni a semmit, amelyből létezett, és a végtelen, amelyben elmerül. templom boltozatában állt az örökké valóság számlapja, amelyen egyetlen szám se volt, se mutató. Csak egy fekete új mutatta, hogy ezen a számlapon a halottak akarják látni az időt. És ekkor egy nagy nemes alak szállt alá örök fájdalommal az oltárra, és mind a halottak ezt kiáltották. Krisztus? Nem Isten? Így válaszolt. Nem. Nem Isten. És valahány halott egész árnyéka megremegett, nem csak a keble, és a remegés elválasztotta őket egymástól. Által megyek a világokon, felhágok a napba, és a tejút mentén megjárom az ég pusztaságait. De ez nem Isten. Alászállok, amíg a lét árnyat vett, s alant meglátjátok, és kiálltok, Atyám, hol vagy? De csak az örök vihart hallom, amelyet senki sem vezérel. S a létből ragyogó szivárvány támad nap nélkül, amit én teremtettem a mélységek felett. S midőn felpillantok, az Isten tekintetét keresve a mérhetetlen világra, puszta, kifejezéstelen szemüreget látok. Az örökké valóság a káosz felett lebeg, és megrágja azt, és felöklendi. Kiáltsatok csak, hamis hangok, kiáltsátok szét az árnyakat, mert ő nincsen. Szintelen árnyak szerte foszlottak, akár a fehérköd, amelyet a fagy szül, s a meleg lehelletben szerte száll. Aztán, mi szívszorító, a halott gyermekek jöttek, amint feltámadtak a sírkertben. A templomban az oltár előtti hatalmas alak elé vetették magukat, és szóltak, Jézus, hát nincsen atyánk! És ő így válaszolt. Mindnyájan árvák vagyunk. Én és ti egyaránt apátlanok vagyunk. Akkor a hamis hangok hevesebben süvöltöttek. A reszkető templom falak hátrálni kezdtek, s elsüllyedt a templom, s alámerültek a gyermekek, elsüllyedt az egész föld és a nap, az egész világépítmény elképesztően süllyedt alá a szemünk láttára, s fent a mérhetetlen természet csúcsán állott Krisztus, és nézte, amint a világépítmény ezer nappal bukik alá, s a hegyek az örök éjszakába burkolóznak, s az éjben a napok, mint bányász mécsek pislákolnak, s a tejutak ezüst elekként. Amint aláhullottam, s a világló világépítményre pillantottam, láttam, amint az örökké valóság óriás kígyúi gyűrűztek felfelé, valahová a világ mindenségbe, s aztán a gyűrű aláhult, s mindent kétszeresen szorított, ezerszeresen fogta hát a természetet, s szorította egymáshoz a világokat, szétmorzsolta a végtelen templomot, templom temetővé változott, minden szűk, komor és rémületes lett, s egy végtelen nagyságú harangnyelv az idők utolsó óráit ütötte. A világ építmény felrobbant, és én felébredtem. Nem élek a valóságban, mintha egy kútban volnék. Meggyengült érzékszerveim miatt nem tudom azonnal megragadni a környező világot. Azt hiszem, ezért fordulhatott az agyam egyre inkább az elvont gondolkodás felé. Meg kellett tanulnom, hogy következtetés útján állapítsam meg a dolgok távolságát. Azután megszoktam, hogy minden mással kapcsolatban is általánosítsak. Az a lényeg, hogy kútba kerültem, és még mindig ott vagyok. Tehát többet kell gondolkodnom, mintha rögtön meg tudnám ragadni a valóságot.
Nap esni fog.
Csak a féle hosszabb, rövidebb zápor ez.
Nem ácsoroghatok tétlenül.
Üljünk le.
Az még rosszabb.
Akkor járkáljunk föl alá.
Sétálgassunk kard-karba ötve. A tér szűk, ám szűkebb is lehetne. Tedd oda az esernyőnket. Segíts letenni a zsákunkat ígyni. Köszönöm. És most rajta.
Egy-két.
Egy-két.
Ne nézd.
Elég, ha hallom.
Igaz.
Türelem és bátorság.
Nem zavarnak a kutyák?
Miért nem húzza ki?
Nem tudja.
Miért?
Valamilyen szervi szükségszerűség okán, amely minden bizonnyal a megtermékenyítést szolgálja.
Hátulról kezdik, aztán a següket fordítják egymásnak.
Mit akarsz? Az önkívületnek vége. Szét akarnak válni. Hogy pisíjenek egy jót, vagy megegyenek egy darab szart, de nem tudnak. Tehát hátat fordítanak egymásnak. Te is ezt tennéd az ő helyükben.
A tapintat megakadályozna ebben.
Hát akkor mit csinálnál?
Úgy tennék, mintha annyira jó lett volna, hogy mindjárt újra akarom kezdeni, és sajnálom, hogy nem tudom. Ülepedjünk le.
Mármint, hogy telepedjünk le.
Mármint, hogy ülepedjünk le.
Tőlem aztán ülepedjünk.
Te várattál meg engem.
9 óra 5-kor érkeztem.
Én 9 óra 15-kor.
Na látod, hogy te várattál meg engem?
Egy bizonyos. Csak előre megadott időponthoz képest várhatunk, vagy várakoztathatunk.
És szerinted hányra volt megbeszélve a találkozó?
9:45-re.
Nem értem.
Mit nem értesz?
Hogy 9:45-re?
Hát, hogy 9 óra 15 percre.
Akkor te nagyon tévedsz.
Hogy?
Csodálkozásom nem ismer határt.
Ezt fejtsd ki.
Behunyom a szemem, és magam előtt látom a jelenetet. Kezed a kezemben. Érzem a szemembe toluló könnyeket, és hallom határozott hangomat, amit így szól. Tehát akkor holnap 9-kor.
Tehát itt a noteszom. Hétfő, 2-a, 9:40.
Mit bizonyít ez?
A becsületességemet.
Ez igaz.
Soha sem tudjuk meg, hány órára beszéltük meg ezt a találkát. Ne firtassuk hát.
Egy dolog biztos ebben az ügyben. Mégpedig az, hogy 10 perccel 10 óra előtt találkoztunk. Amikor az óra mutatunk.
Adjunk hálát érte.
Hová megyünk?
Nem messzire.
De, menjünk minél messzebb innét.
Nem mehetünk.
Miért nem?
Holnap vissza kell jönnünk.
Miért?
Hogy Godóra várjunk.
Persze. Nem jött el?
Nem.
És most már nagyon késő van.
Éjszaka.
Fenébe? Ha hagynák a fenébe?
Megbüntetne bennünket.
És ha felkötnék magunkat?
Legalább feláll.
Feláll?
Hát meg ami azután következik. Ahová hullott, nadragúja nő. Ezért sír a nadragúja, ha kitépik a földből. Ugye nem tudtad?
Akasszuk fel magunkat most rögtön!
Mivel?
Nincs köteled?
Nincs.
Anélkül nem megy.
Gyerünk, induljunk.
Hát csak! Itt az övem.
Túl rövid.
Majd húzod a lábam.
És az én lábamat kihúzza.
Igazad van. Én nem bírom tovább.
Mindenki ezt mondja.
Menjen ki a maga útjára. Úgy talán jobb lesz.
Holnap felkötjük magunkat. Ha csak Godó meg nem jön.
És ha megjön?
Akkor megmenekültünk.
Akkor átmegyünk?
Húzd fel a nadrágod.
Mit mondasz?
Húzd fel a nadrágod.
Hogy húzzam le a nadrágom?
Húzd fel a nadrágod.
Persze.
Megyünk?
Menjünk.
Mást mondok neked. Nincs születése egynek sem az összes halandók közül, sem rettenetes halálú vége, hanem keveredés létezik csupán, és átalakulása a keveredetteknek. Erre alkalmazzák az emberek a születés nevet. Ki nem hiszi magát annak, nem is öreg. Nem vén az, akinek nincs vénnek lenni kedve. S ha irhája avit, újat szerez helyette, mint a kígyó, mikor megjön a kikelet. A halottak gondolkodása oszthatatlan. Túlságosan is egyszerűvé váltunk ahhoz, hogy ne kellene minden eszménk útját a végsőkig követnünk. Az élőknek a testük lehetővé teszi, hogy kilépjenek a megismerés világából, és aztán újra visszatérjenek hozzá. Olyanok vagyunk, akár az álmodó, akiben az illanásuk közben furcsán, hamissá változó alakok és gondolatok és jelenségek önnön változásaikkal együtt keletkeznek. Itt minden elhanyagolható, és mégis mindennek jelentősége van. Azon tűnődöm, miként léteznek és viselkednek a halandók ez áradó közegben, s azon, hogy én is egy voltam közülük, s mindig pontosan úgy szerettem volna látni mindent, ahogy most látok. nem élek a valóságban. Mintha egy kútban volnék. A sors úgy akarja, hogy az emberi nem számára nélkülözhetetlen dolgok között szükségképpen néhány esztelen vágy is ott legyen. Szerelem nélkül nem volna ember. És tudomány se létezne képtelen becsvágyak nélkül. És honnan merítettük az eredendő ötletet és energiát azokhoz a roppant erőfeszítésekhez, amelyek annyi híres várost és hiú emlékművet teremtettek, amiket bámul az ész, bár képtelen lett volna őket létrehozni. Én, aki annyit beszéltem, mindig a meggyőzés szándékával, lassanként magam is meggyőződtem róla, hogy a legsúlyosabb érvek, a legpontosabban kifejtett bizonyítékok is milyen hatástalanok maradnak. S hogy viszont középszerű igazságok, ha tetszetősen tapintatos szavakba öltözködnek, vagy bearanyozódnak, mint egy korona, hosszú időre lebilincselhetik a hallgatót. E kerítők ott állnak a szellem kapujában. Azt ismétlik előtte, amit tetszik nekik, örömest elmondják még egyszer, meg még egyszer, míg azt nem hiszi, hogy a maga hangját hallja. Minden beszéd igazi valója végül is ez a dallam, ez a hangvétel, amit tévesen hiszünk mellékesnek, vagy esetlegesnek. Én csak az igazat szerettem, annak szenteltem életemet. S ha ezeken az elíziumi mezőkön gyanítom is olykor, hogy nem valami jó üzletet csináltam, mégiscsak elképzelhetem, hogy akad még számomra valami megismerni való. Tudom saját biztos tapasztalatomból, hogy lelkünk képes az idősodrában is olyan szentélyt formálni magából, amelyben nem hatol be az idő, amely természeténél fogva mulandó, belülről mégis örökkévaló, ahol a lélek végre azzá válik, amit megismert. Arra vágyik, ami az által érzi teremtetnek magát, amit szeret. Fényt fényre, csendet csendre vált, önmagát adja, és önmagát kapja cserébe, anélkül, hogy bármit is kölcsönöznie kellene a külvilág anyagából, vagy a percekből. És ilyenkor olyan a lélek, mint azok a ragyogó szélcsöndek, amelyek viharok karéjában vándorolnak a tengeren. Mik vagyunk mi ezen örvények közepette, amelyek feltételezik azt az életet, amelyet megszakítanak. De előtte még ezek a csodák, ezek az önkívületek és mámorok sem világítják meg a szépség általunk felvetett különös problémáját. Semmiképpen se tudom a lélek kivételes állapotait valamely test vagy tárgy felcsigázó jelenlétével összekapcsolni. Ami homályos és neheze megfogható számomra az az, hogy értelmüket tekintve tiszta embereknek miért van szükségük érzékletes formákra és a test kellemeire ahhoz, hogy eljussanak önmaguk legmagasabb állapotába. A zene és az építészet arra késztet, hogy valami egészen másra gondoljunk, ne rájuk. Úgy állnak a világ közepén, mint egy másik világ emlékjelei. Vagy mint szeszélyesen elszórt példái egy olyan rendszernek és olyan időtartamnak, amely nem az élők, hanem a formák és törvények világából való. A szellem alkotásait idézik elénk, valamint szabadságát is, amivel felkutatja és ezernyi módon helyreállítja a rendet. Még azt is megfigyeltem, hogy olykor, ha a bonyolultságához méltó figyelemmel hallgattam a zenét, a hangszerek hangját valami módon már nem is a fülem érzeteként fogtam fel. Mintha elfeledtette volna velem a hallás érzetét. Oly hirtelen és oly pontossággal változott eleven igazságokká és egyetemes élményekké, hogy már nem is voltam tudatában annak, ami érzékeimhez közvetítette őket, a hangnak. Mi lehet titokzatosabb a világosságnál? Mi szeszélyesebb, mint fény és árny eloszlása a perceken és az embereken? Éppen csak meglegyint az álomszárny engem, mindig nyitva van a szemem, nem zárhatok pillát pillára, csak nyögök és jajgatok, és Ixion örök gyötrelmét kell viselnem. Minden, amivé válunk, még ha csak futólag is, eleve készen állt bennünk. Harmat meg este éjjé vándor ágyamat nyomván, ez álmok elkerülte fek helyett, mert hisz nem álom állong itt, de félelem, a szemhéjam, hogy le ne szorítsa szunnyadás, mikor dúdolni vagy fütyülni kezdenék, a szendert visszaéneklő varázsszerről, e ház bal sorsán sírok nyögve akkor is, mert nem vezérli már a régi bölcsesség. Ó, bár ez így kínomnak véget vetne már, s jó hírt ragyogni gyúlna így tűsugár. Nem volt ünnepi tánc soha, szent ünnep sem, amelyben én nem vettem vala részt. Nem hiszem, hogy a zenének mindig kellemesnek kell lennie. A mély zene soha nem az. Néha talán igen, de a legtöbbször félelmetes. Nincs igazán nagy zene, ami gyengéd volna. Az igazán nagy zenében keveredik a béke és a küzdelem, a derű és a fájdalom. Belőlem hiányzik a líraiság. Lehet, hogy az élet ölte ki belőlem, de az is előfordulhat, hogy ilyennek születtem. Nem tudom. Azt hiszik, keletkezik, ami nem létezett korábban, vagy valami is meghal, és elpusztul egészen. Lehetetlenség, hogy keletkezzék valami is az egyáltalán nem létezőből, és hogy a létező elpusztuljon, az lehetetlen, és soha nem hallott, mert mindig ott lesz, ahová valaki mindenkorra oda tette. Parmenidész rájött a lét, a lenni lényegére, és úgy érezte, hogy a lét nem állhat egy pillanatból. Ha csak egy pillanatig tart és eltűnik, akkor nem is létezik. A kettő egyszerre felfoghatatlan. A létezés csak totális lehet. Aki lelkét ma adja ki, épp úgy halott, mint az, aki az özönvízkor költözött el. Egyre megy, ha elsőnek állsz, vagy sorra utoljára vársz a nagy bíró előtt pöröddel. Meghalt Homér, Anakreon, Pindár, Hésziodot, Bion, s bánják is róluk mit beszélnek. Ez az egész mozgó kavargás tehát valami szilárdat alkot, mintha önmagában létezne, akár egy lelked köré épült templom. Kiléphetsz belőle, eltávozhatsz, és aztán visszatérhetsz egy másik ajtó. Hogy a létező elpusztuljon, az lehetetlen. Ó, tűnődésben elvesztegetett napjaim! Mit mulasztottam el? Ó, micsoda roppant, homályos bűnök ezek a kiáltó nincsek, micsoda gyilkosságok, amiknek múlhatatlan dolgok az áldozatai. Mit tegyünk, ha ebben az állapotban leledzünk? A véghetetlen időt most arra kéne fordítanunk, hogy javítsunk, és fölülvizsgáljunk, és új válaszokat próbáljunk találni a megtörtént eseményekre. Hogy végül is álmodozással próbáljunk védekezni a nem lét ellen. Minden kérdés, amit a szellem önmagának tesz fel, nem más, nem is lehet más, mint naivitás. A világot valamely tett hozta létre. Csak is tettel közelítheted meg a nagy feladatot. Így lehet a világ legtermészetesebb módján az Istennek a helyébe lépni. Eleget láttam. A látomás mindenütt előbukkant. Eleget szereztem. Városok zsongása este és nappal és örökké. Eleget tapasztaltam. Az élet ítéletei. Zsongások és látomások. Indulás az új érzés és az új zaj felé.
Közreműködött Helyei László, Vallai Péter, valamint Vajda László. Korányi Tamás műsorát hallották.